6. A nyár elvergődött augusztus 1-ig. Kigyulladnak a lámpások, és én üdvözlöm őket. Ősz van, tehát előbbre jutottunk, és ez a fő dolog. Valamin átestünk, és valami várakozik ránk. A város megváltozik. Ismerős arcok tünedeznek föl, és ez megnyugtatja, támogatja az embert, a biztonság érzetét ébreszti benne. Beszélhetek is, és ez annyira új dolog számomra, hogy a hangom a gyakorlás hiánya következtében mélyebb regiszterű lett, és tompán, fátyolozottan cseng, mintha idegen embernek a hangját hallanám. A lövöldözés megszűnt a mezőn. A szomszédok hazaérkeznek a faluról. A kutya újra ugat, éjjel-nappal, és a családi estélyek újra megkezdődnek, de most azzal szórakoznak, hogy ledobnak egy darab csontot a szoba padlójára, a kutya hangosan ugatva a csont után ugrik és morog, mikor a család el akarja rabolni tőle a zsákmányt. A telefon működik és szól újra a zongora is, úgy, mint azelőtt. Minden a régi, minden újra jelentkezik, csak az őrnagy nem, akinek halotti jelentését éppen ma reggel olvastam. Hiányát érzem neki, mert hozzátartozott a társaságomhoz, de belenyugszom a sorsába, mert nagyon unatkozott, mióta kiszolgált. Az ősz tovas ilyet, és az élet gyorsabb ütemű a friss levegőben, amely megkönnyíti a lélegzést. Esténként megint eljárok hazúról, és beleburkolózom a sötétségbe, amely láthatatlanná tesz. A séta megrövidíti az estét, s mélyebbé és hosszabbá teszi éjjeli alvásomat. Megszoktam, hogy élményeimet versbe öntsem. Ez a szokásom megnyitja a biztosító szelepet a benyomások fölöslegének levezetésére, és kielégíti a beszéd szükségletét. Az élmények a magánosságban úgy tűnnek fel, mintha többé-kevésbé szándékosság is volna bennük, és sok mindenről, ami történik, hajlandó vagyok azt hinni, hogy az én kedvemért történt. Így például egyik este szemtanúja voltam a városban egy tűzvésznek, de egyidejűleg hallottam, hogy a farkasok üvöltenek a sáncon. Lábjegyzet. Sánc, svédül Skansen. A stockholmi állatkert szigeten lévő múzeum a szabad ég alatt, amely természethű környezetben mutatja be Svédország népét, szokásait, foglalkozásait, állatait, növényeit. Hazelius Arthur alapította 1891-ben. Lábjegyzet vége. A különböző fonalaknak ez a két vége képzeletemben egybekötődött, összefüggésbe került egymással, és a kellő takács munka segítségével versé szövődött. Társaságom immár a könyvekkel való személytelen érintkezésre szorítkozik. Balzac, akinek 50 kötetét állandóan olvastam az utolsó 10 év alatt, személyes jóbarátommá lett, akire sohasem mondtam rá. Igaz, hogy sohasem teremtett olyasmit, amit műalkotásnak lehetne nevezni, különösen manapság, amikor a művészkedést összecserélik az irodalommal. Balzacnál minden mesterkéletlen. Nem látni soha a kompozíciót, és nem vettem észre soha a stílusát sem. Nem játszik a szavakkal, nem pompázik soha fölösleges képekkel, amelyek különben is a költészet tartozékai. De viszont oly biztos a forma érzéke, hogy a tartalmat világosan födi nála mindig a kifejezés. Minden díszt megvet és közvetlenül hat a közvetlenségével, mint akit társaságban elbeszél valamit, miközben hol egyszerűen beszámol egy eseményről, hol megszólaltatja a szereplő személyeket is, hol magyarázatokat és megjegyzéseket szúr közbe. És az ő számára minden történelem. Saját korának a történelme. A legkisebb személy is saját korának a megvilágításában mutatkozik. Emellett elénk tárja saját kibontakozásának a történetét is, és szemünk láttára fejlődik ki a különböző kormányformák alatt. Ez kitágítja a szemhatárt és hátteret vetít minden alak mögé. Ha eltűnődöm azon a sok értelmetlenségen, amit Balzacról összeírtak a kortársai, elképedek. Ezt a jóságos, türelmes, hívő embert diákkorom tankönyvei kegyetlen fiziológusnak, materialistának és más effélének nevezték. De ennél is nagyobb paradoxon az, hogy a fiziológus Zola a maga nagy tanítóját és mesterét ünnepelte Balzacban. Ki az, aki ezt megértheti? de ugyanígy van a világ másik irodalmi barátommal, Goethével is, akit az utókor felhasznált minden elképzelhető célra, leginkább a pogányság dőre fölelevenítésére. Hiszen Goethe sok állomást megjárt az élet útján. Rousseau-n, Kanton, Schellingen, Spinozán keresztül jut el saját álláspontjához, amely a felvilágosodás filozófusának álláspontja. Megoldott minden kérdést. Minden oly egyszerű, oly világos, hogy a gyermek is felfoghatja. Majd oly időpont következik, amikor a megfoghatatlannak panteista magyarázatai csődöt mondanak. A 70 esztendős Goethe minden sajátságosnak, különösnek, érthetetlennek lát. Ekkor jut szerephez életében a miszticizmus, sőt, megpróbálkozik Swedenborggal is. De mint hiába. A második rész Faustja meghajol a mindenható előtt, kibékül az élettel, filantróppá és mocsár lecsapolóvá lesz, félig szocialistává és megdicsőül a katolikus egyháznak a végső dolgok tanából kovácsolt teljes fegyverzetében. Az első rész Faustja, aki úgy került ki az Istennel folytatott viaskodásából, mint diadalmas Saulus, a második részben legyőzött Paulusszá lesz. Ez az én Goethém. De bárha mindenkinek megvan a maga Goethéje, sehogy se tudom megérteni, hol akadnak rá a pogányra, ha csak nem abban az egynéhány pajzán vers törmelékben, ahol a papok felé suhint. Vagy talán a Prométeuszban, ahol a leláncolt isteni sarj bátran jelentheti a keresztre feszítettet is, aki az elcsapott Zeus tehetetlenségét gúnyolja. Nem, Goethe egész élete és ezen alapuló költészete az, ami engem megragad. Volt a költőnek ifjúkorában egy idősebb barátja, aki megadta a kulcsot egész írói munkássághoz. Nyíregyenesen arra törekszel, hogy költői formába öltöztesd a valóságot. A többiek arra igyekszenek, hogy megvalósítsák azt, amit költői ábránnak szoktunk nevezni, de ennek csupa ostobaság lehet csak az eredménye. Így meséli el Goethe Életemből című munkájának egyik helyén, egy másik helyén pedig önmaga ezt mondja. És így indultam meg abba az irányban, ahonnan többé soha életemben nem tudtam letérni, hogy tudnélik azt, aminek örültem, ami gyötört, vagy bármiképp foglalkoztatott, képpé, költeményé alakítsam át, és így módon napirendre térjek fölötte, miután egyrészt helyesbítettem fogalmaimat a külső dolgokról, másrészt megnyugtattam saját belsőmet. Erre az adományra senkinek a világon nem volt nagyobb szüksége, mint nekem, akit természetem szakadatlanul egyik szélsőségből a másikba vetett. Ennél fogva mindaz, ami tőlem ismeretessé vált, töredéke csak egy nagy vallomásnak, amelynek teljes kiegészítésére irányuló merész kísérlet ez a könyvecske. Goethét olvasni azért élvezett számomra, mert könnyed kézzel nyúl hozzá mindenhez. Mintha nem tudná egészen komolyan venni az életet, talán azért, mert az élet híjával van minden szilárd valóságnak, vagy mert nem érdemli meg, hogy búsuljunk és könnyezzünk miatta. Élvezett továbbá számomra az a rettenthetetlenség, amellyel az isteni hatalmakhoz közeledik, amelyekkel rokonságban lévőnek érzi magát. Minden formának és konvenciónak a megvetése, megállapodott nézeteknek a teljes hiánya. Folytonos növekedése és megifjodása, amelynek révén mindig ő a legfiatalabb, mindig ő jár legelől korát megelőzve. Goethét mindig, még ma is szembet szokták állítani Schillerrel, aki kettejükből épp úgy, mint Rousseau-ból és Voltaire-ből vagy-vagyot teremtettek. Én nem fogadom el ezt az alternatívát, hanem helyet találok magamban mind a kettőjük számára, amennyiben kiegészítik egymást. Szóval nem is tudom kifejezni a különbséget közöttük, még formailag sem, mert Schillernek nagyobb a formaérzéke, különösen a drámában, és épp oly magasan szárnyal, mint Goethe. Fejlődésük együttes munkálkodás és kölcsönösen hatással voltak egymásra. Ezért van hely Weimarban egy talapzaton mindkettőjük számára, és ha ők kezet nyújtanak egymásnak, én nekem nem lehet okom elválasztani őket. Tél van megint. Szürke az ég, és a világosság alulról jön, a föld fehér hótakarójából. A magánosság illik a természet tetsz halálához, de néha mégis nagyon rám nehezedik.